Messzellátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok, Szentirmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Ecsekfalva Békés vármegyében Kisújszállás és Dévaványa között nagyjából félúton a Hortobágy-Berettyó folyó partján található 1100 lelket számláló község. A nagy sárréti síkon messzire ellát a szem. Télen, tiszta időben a kopárfák miatt a távolabbi pontok is jól felismerhetők. Körömi Krisztinával a községet határoló folyó partján találkoztunk. A gát tetejéről, majd a vízpartról szemléljük a tájat.
Ecsekfalvának a északi bejáratánál vagyunk gyakorlatilag a Hortobágy-Berettyónak a mentén, a Hortobágy-Berettyó közúti hídjának a közelében, és innen széttekintve mind jobb és bal oldal irányába lehet látni a folyónak a folyamkanyarulatát, a sűrű nádasokat, a folyómenti fás területeket. Gyakorlatilag ez egy központi része Ecsekfalvának, ahol aki hazatér Ecsekfalvára, mindig egy picit a szíve megdobban, hiszen akkor tudja, hogy hazaérkezett, hogyha átjön a Hortobágy-Berettyó hídon.
Mi jellemző erre a tájra, túl azon, hogy alföldi táj? Tehát akár a talajtakaró, akár a növényzet, az állatvilág, milyen értékeket rejt, milyen különlegességei vannak, ami kifejezetten erre a vidékre utal?
Igen, ez egy mindig is egy természeti környezetben nagyon értékes területnek számított itt az alföldnek ezen része, és hát akár több ezer évet is visszamehetünk az időbe, ez mindig vonzotta az embereket ide, a lakosságot, több ezer éves kunhalmok vannak a területen, illetve van egy nagyon érdekes képződmény, egy ördögárok sánc néven ismert, szintén majd 3000 éves földvár, maradvány itt Ecsekfalva határában, ami szintén azt igazolja, hogy itt bizony az emberek mindig megragadtak, és ezt a természeti környezetet kihasználták, és itt éltek, település maradványok egyebek, középkori Ecsek pusztának is itt van a területrésze, nem messze innen néhány kilométerre Templomzug területén található volt a Puszta Ecseg néven említett középkori település, amely Templomzug nevet viseli a folyónak a kanyarolata, és ezt gyakorlatilag igazolja is a régészeti feltárásoknak a nyoma, hiszen ott volt a régi középkori Ecseg falvának a maradvány és templom maradványra is találtak annak idején a régészek. Az én gyerekkoromban még az utolsó téglái ennek a templomnak megvoltak, és bizony itt az emberi lakosságot mindig vonzott ez a terület. Itt a régmúltban rétgazdálkodás, pákászat, foggazdálkodás volt, ami jellemezte a területet, külterjes állattartással, és hát a vízi világnak a kihasználásával abból éltek az emberek, tulajdonképpen foglalkoztak itt a területen. Amint nagyon fontos, hogy a táj arculata az gyökeresen megváltozott egy időszakban, mégpedig az 1800-as évek közepe tájától ugye beindultak a reformkori nagy folyószabályozások, és ebben az időszakban ugye leszárítási, lecsapolási folyamatok zajlottak. Itt előtte ugye a nagy sárrét vízi világát találhatta, aki több száz évvel ezelőtt erre járt. Ugye nádas, mocsaras, vízelöntéses térség volt a Tiszának, illetve a Berettyó folyónak az összefolyásából kialakult terület.
De ezért, ezért is a neve talán, hogy sárrét, mert hogy annyira vizenyős volt a talaj, hogy kevés volt a szárazula.
Így van, és hát ugye a régi elnevezések itt a területrészeknek a neve is erre utalnak, Zsombék például, Kerektó, Kirító, Sártó elnevezések, illetve a Zug területek, amelyek a Hortobágy-Berettyó nagy meandereit jellemezték. Ezek mind ezek a határrész elnevezések ebből az időszakból eredeztethetőek. És tulajdonképpen ugye jött ez a folyószabályozási folyamat, ami az országban egységesen zajlott. Itt Bodoki Károly nevű főmérnök végezte a Berettyónak a folyamszabályozását, és gyakorlatilag akkor a tájarculata abban az időszakban drasztikusan megváltozott. Ugye lecsapolták, kiszárították a tájat, csatornákat hoztak létre, és gátak közé terelték a magyarországi folyókat, így a Berettyó folyót is, sőt olyannyira, hogy itt már tulajdonképpen ez a Hortobágy-Berettyó nem is a Berettyó, hanem a Hortobágy folyónak egy ásott, terelt szakasza, és ezért Hortobágy Berettyó tulajdonképpen ez itt csak falván keresztül átmeanderező rész is. És gyakorlatilag ami érdekessége és értéke ennek a területnek, az az, hogy itt ez a folyamszakasz egy 20 kilométeres szakaszon, itt a falu határában, ez a tényleges folyószabályozást olyan módon elkerülte, hogy nem ásott csatornában folyik a Hortobágy-Berettyó, hanem az eredeti meandereit írja le, és nagyon ritka folyószakasza az alföldi folyók közül, amit valóságban ténylegesen nem szabályoztak, gátak közé van ugyan szorítva, de nem szabályozták a folyónak az eredeti folyását. És most itt ki is tudunk tekinteni, lesétáltunk a vízpartra, és lehet látni, hogy ez egy lassú folyású.
És alig van partja, tehát nádas van mind a két oldalon, tehát amiatt tudjuk megközelíteni a partot, mert talán egy híd lehetett itt valamikor?
Igen, ez a régi vasúti hídnak a maradványa, ahol most állunk. Itt régen egy kis vasút, kis nyomtávú vasút vezetett keresztül, ami az 1800-as években épült, és az 1970-es években bontották le a kis vasútnak a nyomvonalát, a hidat pedig egy évtizedre távolították el innen tulajdonképpen, és hát innen lehet talán a legjobb kitekinteni a magára a folyóra. Ugye az élő hármas körösbe folyik a Hortobágy-Berettyó, és hát közvetlen kapcsolatban áll más vízrendszerekkel is, például a keleti főcsatornával is, ilyen gondolatok mentén, ugye a Hortobágyon keresztül idáig folyik a víz, és egészen a hármas körös Békés-Szentandrási szakasza is kihatással van erre a területre, ott van egy duzzasztómű, és hát annak a szabályozás a mesterségesen tudja akár több száz kilométeren visszafelé duzzasztani a vízszakaszt.
Átlátunk a túloldala, illetve a mi oldalunkon is elég magasan van a vízpartján a nádas. Ez azt is jelenti, hogy ott a talaj nem szilárd, hanem mocsaras, és nyilván ez élőhelyet ad a vízi madaraknak, a vízparti madaraknak is, tehát az állatvilág is ez alapján alakult, vagy ehhez mérten alakult?
Így van, tehát a nádas, ugye ez mindig a náderdők, nádrengetegek, ezek a vízszabályozás előtti időkben is jellemezték a térséget. Most egy kicsit azért ennyire sok a nád, mert ugye szerves anyagban gazdagabb a folyó, és ugye a nád az egy természetes tisztító közeg, így védekezik a természet az esetleg mesterséges behatások ellen. Régebben nem volt ennyire nádas a Berettyó környéke, de ellenben most ez a náderdő nád rengeteg nagyon sok madárnak, emlősnek élőhelyet biztosít. Nagyon gyakori például a különféle kócsakféléknek a megjelenése itt a vízhez kötődően, nagy és kis kócsagok, szürke gémek, üstögös gémek jelennek meg, illetve hát a nádasokban nádiposszáták, nádirigók, barkóscinegék élnek például, előszeretettel kedvelik ezt az élőhelyet. Rendszeres megjelenője itt a vízpartnak például a vidra, de már a hóddal is lehet találkozni ismételten itt a területen az emlősök között is, hogy említsünk néhányat, és természetesen a folyó pedig rengeteg halfélének ad lehetőséget arra, hogy itt az élő vízben megtalálják az életfeltételeiket, ilyen például a szivárványos ökle, amely egy védett hal kagylóknak a belsejébe rakja az ikráját, illetve a réti csíkot említeném, ami szintén egy ilyen védett halnak számít, de több száz halféle megtalálható a Hortobágy-Berettyóban.
Tehát a horgászturizmus, nem tudom, hogy mennyire jellemző, akár egy-egy szakaszán, ott, ahol nyilván a vízfelületet meg lehet közelíteni, vagy a vízpartot meg lehet közelíteni.
Természetesen igen, rengetegen kihasználják ugye a táj természeti szépségét, és ugye rekreációra, ilyen sportok űzésére kiválóan alkalmas, nagyon sokan kenukkal, csónakokkal mennek végig a Hortobágy-Berettyón, és ugye itt azért egy több mint 30 kilométeres szakaszon egy nagyon szép túrát lehet tenni, menet közben mocsári teknősök napoznak a parton, illetve hát gyönyörű szép védett növények, a súlyom, a rucaüröm, a tündérfátyollal lehet találkozni a vízitőkkel, tehát egy nagyon szép környezetben lehet végighallani, helyenként még megvannak a folyót kísérő alföldi kemény és puhafás átéri ligeterdőnek is a maradványai, úgyhogy ez egy igazi különlegesség.
Ecsekfalva természeti értékeiről néhány perc muzsika után folytatjuk a beszélgetést Körömi Krisztinával. Thank you. És nagyon jól fotózható a táj minden évszakban. Vannak-e túrák, vezetett túrák, vagy szervezett túrák, akár így Ecsekfalváról?
Annyira szerencsés körülmények között helyezkedik el a falu, hogy a Körösmaros Nemzeti Parknak a szívében van gyakorlatilag. A Körösmaros Nemzeti Parknak az északi határán a legnagyobb védett területei itt terülnek el a Nemzeti Parknak, és gyakorlatilag aki egy jó vezetett túrára vágyik, elegendő csak a Nemzeti Park szolgáltatásait felkeresnie és részt vennie egy-egy ilyen szervezett alkalmon. Itt vezet el az Országos Kék Túrának is az út vonala, ami nagyon jelentős, és szintén évente akár 1000 fő is keresztül hallad itt az Alföldi Kék Túrán, itt a bélyegzőhely közvetlen a Hortobágy-Berettyó mentén, illetve a faluban is ott is keresztül halladnak a kék túrázók, és ott is tudnak bélyegezni, pecsételni a túraszakaszt teljesítvén.
Lehet ezeket tematizálni? Például most itt említettem, hogy fotós túra, vagy valamilyen állat megfigyelésére irányuló túra. Szoktak ilyenek állni?
Természetesen igen. A térségnek, ugyan magának a falunak a címerállata, a túzok rögtön a emblematikus fajról, hogyha már beszélünk, az rögtön adja magát, hiszen egyedülálló módon az országban nem sok olyan hely van, ahol ezt a címeres pusztai kipusztulással fenyegetett, fokozottan védett 1 millió forintos természetvédelmi értékű madarat meg lehet figyelni. Itt Ecsekfalva térségében él a legnagyobb állománya ennek a védett madárnak, több mint a hazai állomány egyharmada, 600 példány körül számoltak az utolsó szinkronszámláláskor a Körösmaros Nemzeti Parknál, és aki még nem látott túzok dürgést, azt áprilisban érdemes megnéznie, hiszen aki egyszer ilyet lát, az soha nem fogja elfelejteni az Alföldnek a szépségét, és ezt a gyönyörű nemes pusztai madarat ilyenkor a legkönnyebb meglesni, megfigyelni, a násztáncát, a dürgést, amikor a kakasok fehér habos tollazatukat kifordítva gyönyörű gömbként, kilométerekként ellátszódnak a pusztába. A falunak nagy büszkesége ez a gyönyörű madárfaj, és az ő védelmének az égisze alatt nagyon-nagyon sok más értékes állatfa is védelem alatt áll. Nagyon értékes szikes pusztai gyepterületek maradtak meg itt a térségben, amelyek már másodlagos szikesek a lecsapolások után váltak szikes területekké. Szárazabb részeken ilyen cickórós, űrmös szikes puszták, a vizes részeken pedig ecsekpázsitos szikirétek terülnek itt el nagy kiterjedésben, puszta foltokban.
Gondolom, ezek időnként lilába borulnak, amikor a sziksófű megjelenik, és felölti ezt a gyönyörű lila színét.
Így van, pontosan, tehát aki októberben, szeptember végén sétál a területen gyönyörű magyar sóvirágos szikirétekkel találkozik, illetve a sziki őszi rózsa is lilába burkolja az egész területet, úgyhogy egy csodálatos kirándulást lehet itt tenni.
Tegnap, ahogy idefelé jöttem, vonaton utaztam, és hol a nyulakat láttam megugrani, hol az őzek figyelték a kocsikat, aztán a ragadozó madarakat is vetések felett, a szántások fölött. Nagyon gazdag a település vadállománya is. Vannak jellemző fajok, amiből itt több él, vagy kiemelkedik?
Igen, természetesen nagyon-nagyon sok mindennel büszkélkedhet itt a falunak a környezete, tehát Ecsekfalva térségében ezek az említett élőhelyek rendkívül gazdag vadállományt rejtenek. Apró vadas területben nagyon gazdag. Itt ez a rész, tehát mezei nyulak, fácánok bő létszámmal vannak, és mint ilyen, ezért a ragadozókat is ide vonza természetesen ez a nagy létszámú táplálékínálat. Nagy létszámban parlagi sasok költenek a területen, jelentős állománya itt él az alföldi állománynak, réti sasok is vonzódnak a területhez, itt nem messze látott távolságban, ott az erdők mögött található a Kenderes-szigeti halastó rendszer, ami szintén vonza az ilyen típusú madarakat ide a térségbe, és természetesen megjelennek például olyan ragadozó madarak, amelyek az országban máshol teljesen ritkák, vagy nem is fordulnak elő, ilyen például a turulmadár, a kerecsen sólyom, ami szintén költ itt a térségben, tehát aki ezt az alföldi tájat szeretné egy picit megismerni, én mindenkinek azt ajánlom, hogy töltsön el benne egy kis időt, mert átrohanva az alföldi tájat megismerni nem lehet. Kicsit megülve, időt töltve, esetleg a Hortobágy-Berettyó partján sétálva, időnként megállva, rengeteg csodával lehet itt találkozni.
Haladunk vissza a folyóparttól a közút felé, átjövünk a bokrok alatt. Itt van egy csónakház, vagy nem is tudom, egy ilyen kis gátőrház-szerű létesítmény. Ennek van-e funkciója, van-e feladata?
Igen, ez egy aktív turizmus szolgáló kis csónakház-szerűség, ahova rendszeresen jönnek környékbeli, közelebbi, távolabbi településekről is turisták. Kenúzni, horgászni, táborokat tartanak itt gyerekeknek, úgyhogy elég pesgő élet zajlik a Hortobágy Berettyó mentén.
Ecsekfalva környékének természeti értékeiről Körömi Krisztinát hallották. Pesgő élet zajlik a településen is, ahol különböző egyesületek szervezésében egész évben változatos programokkal igyekeznek összetartani a lakosság apraját, nagyját. A muzsika után ezekről is hallhatnak majd. Ecsekfalva környéke az 1200-as években már lakott hely volt. Nevét ekkor Puszta Ecsekként említik. 1950-ben lett önálló település, addig közigazgatásilag Dévaványához tartozott. A község múltjáról és jelenéről Galambos István polgármestert hallják.
Elsősorban a mezőgazdaság. A mezőgazdaság, ami a legfőbb tevékenységi kör. Egyébként itt ugye évtizedekre, hogyha visszanézünk, nagyon komoly átalakuláson mentünk keresztül. Tehát ma már nem ugyanaz a mezőgazdaság van, mint korábban annak idején, mikor az állami gazdaságok, TSZ-ek működtek, de az alapvető megélhetés az még mindig mai napig ez.
Milyen erősségei, milyen lehetőségei vannak ennek a településnek?
Úgy fogalmaztam meg egyszer egy újságírónak, hogy Ecsekfalva, ahol mindig történik valami. A közösségi életünk, ami kiemelkedő, ugye rendszeresen vannak rendezvényeink, a civil szervezeteinknek és ugye az önkormányzat munkájának hála. Ugye folyamatosan van olyan program, amit a környékben élők is látogathatnak itt nálunk.
A téli időszakban milyen vonzerő van, ami miatt ide érdemes eljönni Ecsekfalvára?
Amiért érdemes eljönni Ecsekfalvára, az a gyönyörű természeti környezetünk, ami bármikor az évszak bármely szakában különböző arcát mutatva egy olyan élményben lehet része az ide látogatónak, ami valóban egyedülálló.
Van-e épített öröksége a településnek? Gyűjtemények vannak-e esetleg? Vagy olyan pontok, ahol érdemes megállni egy picit elidőzni, akár lelassulni és figyelni a tájat, fotózni?
A puszta jellegzetességéből adódóan itt bárhol megtalálhatjuk ezt, egyébként ezt a pontot, mert mindenhol más arcát mutatja. Egyébként a településen belül, amit ki lehetne emelni, amit szívesen kiemelnék, az a Jézus szíve templom. Ide rendszeresen jönnek látogatók, akik a településünkre érkeznek, valamint a település központjában felállított hatalmas székelykapu, ami még a látványosságok közé tartozik.
Vannak testvértelepülési kapcsolatok, ami a vendégforgalom szempontjából is jelentős lehet?
Testvértelepülési kapcsolatunk jövőre lesz 30 éves kommandóval, Kovászna megyei kis település. Nekünk ők az egyetlen testvértelepülésünk, viszont egy nagyon mély gyökerekre nyúló kapcsolat már.
Most Kovásznak a kommandóról jutott eszembe, hogy van esetleg Ecsekfalvának vasútas múltja, bár most nincs vasúti közlekedés, tudomásom szerint, de volt valamikor kisújszállás Dévaványa között?
Igen, tehát olyan vasutas múltunk, mint Komandónak nincs, ugye ez egy kicsit másabb. Igen, igen, viszont 1973-ig itt működött a vasút, ugye Kisújszállás és Diványa között vonalon, tehát itt csak Valvát érintve magyarul, a 70-es évek elejéig működött a vasút. Ennek még vannak itt úgymond nyomai. Van egy magas rakodónk, ami még abból az időszakból származik, egy állatszállítónk, amiket majd szintén turisztikai szempontból szeretnénk egy kicsit kiemelni. Most jelen pillanatban ugye az állapotát kell feljavítanunk, és mint emlék szeretnénk megőrizni és megmutatni. Terveink vannak, sőt, környező településekkel összefogásban már el is készítettünk egy pályázatot, ami alapvetően a vízi turizmusra épül, valamint a kerékpáros turizmust is segíteni, kerékpáros pihenőkkel, szervizpontokkal kialakítva, stb. És amellett ugye a településünk keresztül halad a kék túraútvonal, amit szintén egy nagy jelentőségűnek értékelek, és erre fokozott figyelmet fordítunk. Néhány évvel ezelőtt elindult egy tervezési folyamat, díszfákat kezdtünk el ültetni, egy úgy előre kidolgozott terv szerint, ami szintén a korábban említett kék túraútvonal mentén, tehát a rajtunk keresztül haladó turisták, ők ezt már a májusi, a tavaszi időszakban ezt már élvezhetik ennek a látványát.
Van-e szállás lehetőség, illetve vannak-e vendéglátó egységek, cukrászda vagy valami kis étterem, ahol megpihenhet, vagy feltöltődhet Dévaványa és Kisújszállás között a túrázó, erre járó?
Szálláshelyen, hivatalos szálláshelyen egyelőre hiány vagyunk, viszont itt van a falu közepén egy kis vendéglő, fogadó, ahova betérhet bárki egy üdítőre, egy meleg ételre.
Van-e a településnek híres embere, vagy olyan, akire büszkék, aki valami élete valamilyen időszakában, mondjuk Ecsekfalván töltött néhány évet, vagy akár itt is született?
Ezen a térségen játszódik Finta Sándor regénye, a Kisbojtár. Ő egyébként turkevei születésű, viszont Ecsek pusztán élte az életét, és gyönyörű könyvet írt, egy nagyon tartalmas és ifjúság számára egy igen jelentős könyvet írt. Tehát, hogyha hasonlítanom kellene, akkor a mi tüskevárunkhoz hasonlítanám, és az Amerikában ez egy nagyon komoly sikerbe futott kiadvány lett, ami kötelező olvasmánnyá is váltott.
Ugye beléptünk a házasság kötőterembe, és itt a falakon festményeket láthatunk. Egyrészt tájképek, másrészt pedig régi kis falusi környezetet örökítenek meg. Kinek a képei ezek, hogyan kötődik Ecsekfalvához?
Péli Néhemődi Etelka képei, ő egy erdélyi származású művész, aki nálunk volt a 70-es években, ha jól emlékszem, pedagógus, rajztanár. Itt tanított Ecsekfalván.
Aha, és közben alkotott, és az alkotása egy részét itt hagyta a településen.
Így van, pontosan. Nagyon sok családi házban felelhető, és borzasztó büszkék vagyunk rá, hogy itt őrizzük ezeket a kincseket.
Tartják igen, még a kapcsolatot vele?
Igen, igen, igen. Igen, idős már Etelka néni, viszont tartjuk a kapcsolatot. Volt egy korábbi rendezvényünk a Csak Ecsekfalva, ahol egy komolyabb kiállítást berendeztünk, többek között az ő képeiből is, amit ugye helyben föllelhető Ecsekfalván. Sajnos nem tudott ellátogatni, de nagyon nagy örömmel vette, hogy láthatóak voltak mindenki számára az alkotásai.
Ez körülbelül 8 kép, amit itt látok, ezeket elméletileg itt alkothattam, tehát addig, amíg itt volt a községben és tanított.
Így van, egészen pontosan. Itt, amit látunk, az a születés egyébként, a gyermek születése, a házasság, a gyermek születésének a folyamata. Igen, én kérdeztem Etelkát, hogy mire akar utalni a képeivel, és itt konkrétan az a képsor, amit itt magunk előtt látunk, ugye a születés mellett, burkoltan tartalmazza az elmúlás jeleit is. Tehát ez maga az élet.
És Ecsekfalva címerét is itt látom szemben, egy túzok van rajta.
Hát a címer madarunk, az a túzok, hát erre a térségre jellemző nagytestű, röpképes madár, a déványai ecsekfalvi pusztákra jellemző, és egy igen különleges fajról van szó, ami védett ebben a térségben.
Az iménti percekben Galambos Istvánnal, Ecsekfalva község polgármesterével beszélgettünk.
Az önkormányzat épülete ad helyet a hivatalnak, a postának, a házasság kötőteremnek, és hangulatos kertjéből nyílik a községi könyvtár is. Néhány perc muzsika után itt találkozom majd Lovász Tamásnéval, a helyi értéktár elnökével.
Lovász Tamásné vagyok, a helyi értéktár elnöke.
Mióta gyűjtik Ecsekfalván a helyi értékeket? Miket takar ez?
2021-ben hívtuk életre a helyi értéktárbizottságot, azóta próbáljuk gyűjtögetni a lakosság bevonásával ezeket. Jelenleg egyelőre 3 darab értékünk van az értéktárban. 2021-ben a megalakulás után a Jézus szíve templomot vettük fel először az értékeink közé. A falu közepén áll ez a templom, melynek építését 1930-as évek végén határozták el. A megvalósításhoz állami segítséget kaptunk. 42-ben fogtak hozzá, de a háború miatt nem tudták befejezni. 1950-ben került fel rá a kereszt. Ez egy ominózus dátum, hiszen a települést akkor jegyezték be a mai nevén, mint Ecsekfalva. Oltárképét Kanadából kaptuk, egy kanadai magyartól, Kai Lajostól. Ő festette ezt a képet. 2021-ben összefogott Ecsekfalva, és közösen a lakosság bevonásával egy belső felújítás kezdődött el. A kezdeményezés az a Szent Anna plébániától jött, mivel volt itt helyben egy épületük, amit értékesítettek, és ezt a 2 millió forintot felajánlották arra, hogy renováljuk a templomot. De mivel tapasztaltuk, hogy ebből munkaerőt nem fogunk tudni finanszírozni, így jött egy kezdeményezést, hogy a lakosságot kértük, hogy jöjjön segítségünkre, ami nagyon jól sikerült, hiszen több mint 20-an gyűltek össze a munkájukat beleadni a templom felújításába. Itt 250 négyzetméteren történt burkolás. Nagyon sok olyan emberrel találkoztunk, aki elmondta, hogy a szülei, a nagyszülei is részt vettek annó az építésnél, és kötelességének érzi, hogy most ő is jöjjön és csinálja.
És mi a másik kettő még, amit érdemes megemlíteni, mint érték?
Hát 22-ben folytattuk a kutatómunkát. A főút melletti téren, a Vorposta oldalánál áll egy világháborús emlékmű. A község hősi halottainak állít emléket. Ecsekfalván pünkös vasárnap került felavatásra ez az emlékmű 1993. június 6-án. A sokágú gyertyatartóra emlékeztető mű Gyulai Antal ötvös művész munkája, az előtte lévő kőtáblákon 32 helyi elesett katona neve olvasható.
És van még egy emlék, amiről nem esett szó?
Igen, az Árpád úton elhelyezkedő székelykapu a következő értékünk, melyet testvértelepülésünktől, kommandótól kaptunk ajándékba 2006-ban. Ez a székelykapu jelképe az akkor 10 éve megkötésre került testvértelepülési szerződésnek. Viszont 2011-ben egy forgószél 40 darabbá törte. A település azonnal összefogott, hogy új székelykaput állítson, mely az akkori becslések szerint mintegy 1,5-2 millió forintba került, és ez meghatározóan lakossági felajánlásokból jött létre. Úgyhogy a jelenlegi székelykapu az Bere István kezemunkáját mutatja meg, dicséri meg.
Akkor kinézzünk itt a település központjába. Jó, megyünk egy kört, megnézzük ezeket az emlékműveket. Mi az, amit láthat? Miért érdemes megállni Ecsekfalva központjában, itt megpihenni és megcsodálni ezeket a pontokat? Közben kijöttünk a könyvtárból a település főterére, és itt van két olyan elem, amiről beszéltünk. Ez a fém műemlék. Hát én ezt nem ilyennek képzeltem az elmondottak alapján, de ez nagyon érdekes. Középen egy gömb, és akkor ezen van ez a 32 gyertya tartó, vagy ág, és egy kereszt van a közepén. Mikor szoktak itt koszorúzni?
Október 23-ai megemlékezésen szoktunk itt koszorúkat elhelyezni ennél az emlékműnél.
Haladunk picit tovább, akkor innen rálátunk a templomra. Itt van a Székely kapu is, a Székely kapuhoz vagyunk most közelebb. Ugye egy út halad el alatta, mint egy híd. Ha szemből nézzük, akkor nagyon jól lehet látni. Igen, és van is egy felírat rajta.
Igen. Béke a bejövőnek, áldás a kimenőnek.
Olyan, mintha galambdúcok lennének a felső részen.
Így van, így van. Galambdúcokkal van díszítve.
Igen. És hát nyilván a virág mintázat mind a két lábán, illetve az átkötő szakaszon is. Jobb oldalon egy kereszt, bal oldalon pedig egy ilyen egyszerű díszítés ékesíti. És itt mögöttünk, ez pedig az egészségközpont. Megérkeztünk az ecsekfalvai római katolikus templomhoz. Lépcsőn tudunk feljönni. És be is lépünk.
1942-ben kezdték építeni, akkor már igény volt erre, hogy legyen egy templom. Eredetileg úgy építették, hogy ökumenikus templom legyen, azért is ilyenek a falak. Felváltva szerették volna használni ugye a reformátusok és a katolikusok, viszont a katolikus vallás alap a háború után átvette ezeket a területeket, és akkor így megmaradt katolikus templomnak.
Jézus szíve templom, ha jól látom?
Igen, igen, védőszentje Jézus szíve.
És akkor filiaként jár ki valahonnan az atya?
Igen, Dévobányáról jár, ott van a plébáni, és akkor onnan jár ki. Igen. Tavaly például volt egy nagyon szép hangverseny, ez is vonzotta az embereket, és akkor nyilván a misére is itt maradnak.
Igen, nagyon jó az akusztikája a teremnek, én úgy érzékelem.
Kórus, illetve volt már zenei hangverseny is.
Ugye az orgona általában karzaton szokott lenni, itt az orgona karzat helyén 3 boltíves ablak van, az orgona viszont a bejárattól balra található.
Igen, ezt ebben az évben, bocsánat, tavalyi évben állították fel, Jakus Tamás kántor állította fel, darabokba hozta ide, és akkor ő rakta össze az egészet.
Az oltárkép fölött egy szem, Jézus szeme látható. Festményeket látunk a falakon, nyilván a kálvária stációi vannak megjelenítve képeken, a szokásos berendezés, zászlók, szentképek a szentélyben is szintén. Hetente van, vasárnaponként van mise?
Hát itt úgy tudjuk megoldani, hogy 2 hetente, szombaton délután van.
Van-e például helyi tánccsoport?
Tánccsoportunk nincs, viszont van egy népdalkörünk, akik hát sajnos már egyre kisebb létszámmal tudnak részt venni a rendezvényeinken, de mindig szeretettel és odaadással, és sok-sok munkát tesznek bele abba, hogy tudjanak készülni akár egy március 15-i megemlékezésre, akár most az október 23-i megemlékezésre, de nem tudjuk elképzelni nélkülük például a falunapokat sem.
Igen, népdalokat énekelnek elsősorban?
Igen, elsősorban népdalok. 3 hölgy, illetve az utóbbi pár évben csatlakozott hozzájuk egy úriember, ő nagyon sokszor operettekkel is szórakoztat minket.
Fiatalokat lehet esetleg hozzájuk csatolni? Van-e fiatalokból összeállított csapat?
Hát egyelőre ilyen nincs, viszont a településen működik az Ecsekfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület, akik között már most egyre inkább, egyre többen csatlakoznak a fiatalabb korosztályból, aminek nagyon örülünk.
Lovász Tamásnét, az Ecsekfalvi helyi értéktár elnökét hallották.
Thank you.
Az Ecsekfalvai Közösségért Közhasznú Egyesület több mint 15 éve tevékenykedik a településen. Elsődleges céljuk, hogy programjaik segítségével erősítsék az iskolás korosztály kötődését szülőfalujukhoz. Legnépszerűbb rendezvényük a nyári Lurkófalva. Kovács Károlynéval és Boda Andrással, a 2009-ben létrehozott egyesület alapítóival beszélgetünk.
2006-ban a általános iskola felső tagozata átkerült Dévoványára, és szerettük volna, hogy a gyerekeknek legyen kötődése Ecsekfalvához, ezért 2009-ben létrehoztuk ezt az egyesületet, és olyan programokat próbálunk tervezni, végrehajtani, megvalósítani, amelyekkel a gyerekeket ide kötjük Ecsekfalvához.
Egész éves programokat képzeljünk itt el? Tehát januártól decemberig mindig vannak olyan események, olyan rendezvények, ahol kifejezetten a gyerekek vannak megszólítva?
Főleg igen, és akkor próbáljuk úgy tervezni a dolgokat, hogy a naptári ünnepeknek megfelelő rendezvényeket is csinálunk, illetve az évek alatt már kialakultak olyan rendezvényeink, amelyeket az igények szerint alakítottunk. Ilyenek például a naptárakhoz kötődően ugye a húsvéti kézműves nap, az adventi kézműves nap, a gyermeknap, és amit az egyesület saját kútfőből teremtett meg, ugye a tavassalogatóbál, itt főleg adományszerzés a célunk, tehát ezt arra használjuk fel, hogy adományokat gyűjtsünk, és akkor ezt használjuk fel a további rendezvények finanszírozására. És a Lurkófalva az az egyik legnépszerűbb rendezvényünk, ez egy nyári program, az iskola után ez egy nyári bejárós napközi tábor, általában 5 napig tart, és akkor ezt megkoronázzuk egy ilyen Lurkófalva plusz nevű táborral, az meg egy ottalgós buli, 3 napos, egy hétvégi táborozás. Hát ezt általában a Körösmaros Nemzeti Park Sterbec István látogatóközpontjában szoktuk megejteni. Ez egy nagyon jó kötetlen, ott biciklizünk, beszélgetünk, játszunk, tanulunk, nagyon sok mindent csinálhatnak a gyerekek.
Milyen korosztály szólítanak meg itt? Elsősorban az alsó tagozatos diákokat, vagy azokat, akik már felső tagozatban elkerültek Dévaványára?
A programjainkat azt megpróbáljuk a lehetőségekhez mérten minden életkor, tehát minden gyermeki életkor részt vegyen a programjainkon. Viszont a Lurkófalva elnevezésű programunkon ott nagyjából azért, mivel nyári bejárós napközis tábor, 6 éves kortól szoktak jönni a gyerekek, akár 17 éves korig ez a korosztály az, akik részt szoktak venni a programjainkon, illetve segítők szoktak azért lenni. Jelen vannak a szülők oly formában, hogy segítenek akár az utazás során, a csomagokat kiszállítani, a sátorfelállításnál.
És hol alszanak ilyenkor a gyermekek, mikor ott van ez a lehetőség is?
A szabad ég alatt, a sátorban.
Kint a pusztában nyári éjszaka sok mindenre ad lehetőséget. Gondolom, ilyenkor vannak irányított éjszakai programok is.
Így van, ezek nagyon népszerűek. Ugye van egy túróútvonal ott a Nemzeti Parknál, és általában ezt az útvonalat szoktuk igénybe venni, és itt különböző állomásokat csinálunk, különböző feladatokkal. Hát tavaly nagyon népszerű volt kincskereső játék, ahol lakatot kellett feltörni, régi könyvből kellett feladatokat megoldani, illetve az esti programokhoz még hozzátartozik a szülők bevonása is. Készítettünk egy kvízműsort, és akkor csapatok alakultak, a gyerekeknek a csapata, a szülőknek több csapata, és akkor így versenyeztük, és nagyon izgalmas volt. Minden évben más tematikája van a Lurkófalvának. Tavaly például a környékbeli kunhalmokat kerestük föl, és azoknak a történelmi, környezeti történetét néztük át. Például a Berettyó folyónak a természeti értékeit, a turisztikai értékeit néztük meg, és akkor természetesen biciklitúrákat is úgy időzítettünk, hogy reggel 8-tól 10-ig volt a túra, és akkor utána megbeszéltük, átbeszéltük, csináltunk rejtvényeket, és akkor így telt el a nap. És a hét végén viszont volt egy nagyon-nagyon érdekes előadásunk. A polgármester úr turisztikai szempontból készített egy előadást, abból is készített egy kis vetélkedőt, illetve a Körösmaros Nemzeti Parknak a munkatársa, Szélné Katika történelmileg is, környezetvédelmileg is átbeszélte a gyerekekkel. Nagyon érdekes előadás volt, és akkor ebből is csináltunk egy kis játékos vetélkedőt.
Nagyon hiányzik nekem minden a településről egy kis helytörténeti gyűjtemény.
Igen, ez az egyesület megalakulása óta felszínen, ahogy ez jó lenne megvalósítani. Gyűjtünk, folyamatosan gyűjtünk.
Ugye egy kis tájház például.
Igen, igen. tárgyakat gyűjtünk, ruhákat, eszközöket. Hát ehhez ugye egy nagyobb munka kellene, pályázati lehetőség, amiből ezt meg tudnánk valósítani, hogy ezeket elhelyezzük.
Már csak amiatt is, mert egy ilyen gyűjtésbe is be lehet vonni a gyermekeket.
Igen, mindenképp. Tehát a szülőknek a gondolataira, amit átültetnek egy gyermekben, arra szükség van, és ők el tudják mondani a régmúltat, a történetet, Ecsekfalva történetét, amire még ők emlékeznek, ahogyan ők megélték ezzel kapcsolatban.
Igen, és vannak itt olyan családok, akik ugye nagy hagyományokkal rendelkeznek bizonyos szakmákban, és volt is már példa, hogy meghívtuk ennek a családnak a képviselőjét. Például a Kubicsek család a fodrászatáról híres, és akkor még annak idején a nagymamát hívtuk meg egy beszélgetés, és nagyon-nagyon érdekes volt, érdekelte a gyerekeket, és ugye a szakmán keresztül történelmi áttekintést adott Ecsekfalvának a betelepüléséről, hogyan éltek akkor az emberek, milyen eszközöket használtak, családi kötődések hogyan alakultak.
Jövőre mit terveznek? Tél van, január, a tervezet ilyenkor már fejben megfogalmazódik.
Igen, tehát az egyesületi gyűléseinken ugye előre megpróbáljuk megtervezni a következő program, a következő Lurgófalvai programnak a tematikáját, és ennél fogva most a családfa kutatás, amit szeretnénk majd a gyerekek elé tárni.
És mindenki a saját családjára vetítheti le?
Így van, és itt Ecsekfalván ugye az 1920-as években kezdett el betelepülni, főleg endrődi, dévványai emberekből, és itt nagyon sok rokoni szál van. A gyerekek már ezt nem is ismerik, és érdekes lesz majd látni, hogy a gyerekek közt milyen rokoni szálak futnak, nekik is érdekes lesz valószínűleg felfedezni, hogy én neked rokonod vagyok, és ugye nem is tudnak erről.
És ilyenkor mit kérnek a gyermektől, hogy otthon kérdezősködjön, hogy írja le, mert nyilván ezeket le kell írni, és utána majd kialakul a családfa?
Igen, tehát ez mindenféleképpen kutató munkával jár. Szintén ugye itt a családot be kell vonni, az ők elmondásukra kell hagyatkozni, és ez alapján azért azt a családfát szépen le lehet rajzolni, és akkor fölkerülnek a nevekre.
Miért szereti ezt a települést? Mi miatt jó Ecsekfalván élni?
Nekünk talán természetes ez, hogy itt élünk, nem is látjuk más szemmel, csak ecsekfalvi szemmel, de gyönyörű a táj szerintem itt a határba kimegyünk. Például mondhatok egy történetet, a kisfiammal kimentünk 2 hete, és akkor a lakóházaktól nem messze egy túzok csapat repült föl. És akkor számoltuk, 20-30 túzok repült ott föl, és mentünk, és gyűjtöttük a tollakat. Nagyon érdekes volt, de rengeteg más vadállatot is lehet látni. Itt folyik el a berettyó. A mezőgazdaságban nyilván Ecsekfalva egy mezőgazdasági település, ezért is jó itt élni, hogy ezeket ki tudjuk aknázni.
Született ecsekfalvai vagyok, a családom, tehát édesapám, édesanyám részéről mindenki ecsekfalvi születésű. Nyilván a család az, ami nagyon erős kapocs. Másik részről pedig itt érzem jól magam, csendes, nyugodt környezet, barátságos emberek, vendégszerető emberek vannak itt Ecsekfalván. Tehát nekem ez a megfelelő.
Elmúlt több mint 10 év, a kicsi lurkókból nagy lurkók lettek, felnőttek lettek. Hogyan jeleznek vissza önök irányába?
Nagyon örülünk nekik, hogy pozitív visszajelzéseket kapunk, és a kis lurkókból már tagok is lettek. Vannak néhányan, akik az egyesület tagjai lettek, aktívan segítik az egyesület munkáját.
Az Ecsekfalvai Közösségért Közhasznú Egyesület munkáját Kovács Károlyné és Boda András mutatta be. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is búcsúzom. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy 2026. januárjától hetente 2-szer barangolhatnak velünk hazai tájakon. Messzelátó minden hétfőn és pénteken 9:04-től.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!